Most már így néhány héttel visszatekintve a horvátországi földrengésről, ugye 2020. december végén pattant ki. Kezdjük azzal, hogy ez mennyire volt meglepő? Tehát a kutatókat, a szakembereket meglepte-e ez a földrengés, ami komoly látható károkat okozott, emberéleteket is követelt?
Igen, hát két dolog. Az egyik az, hogy a kutatókat az nyilván megleptek, különösen most itt a kárpát-medencei vagy itt környékből összehasonlításból, hogy ilyen történt, mert nem lehetetlen és nem előzmények nélküli ez, de az, hogy ekkora és ilyen, ez mondjuk olyan 100 évenkénti sztori itt ezen a környéken. Tehát ennyiből meglepő volt. Annyiból viszont nem volt meglepő, hogy ha azt mondja nekem valaki, hogy Gábor, itt most történt egy földrengés, én tényleg itt ültem ebben a székben, és éreztem, hogy elindul alattam a ház, 8. emeleten Budapesten. És el kellett volna képzelnem, hogy ez hol történt ez a földrengés, valószínűleg erre tippeltem volna, erre a helyre. Nem csak azért, mert már egy nappal korábban volt ott egy viszonylag erősebb rengés, hanem azért, mert általában itt a környékünkön két helyen szoktak a földrengések kipattanni, az egyik az itt a Szlovénia-Horvátország, ez a tengerparttal párhuzamos sáv, a másik az ugye Románia közepe, Erdélynek a délkeleti csücske, ez a Vráncsia zóna, vagy a Kárpát-kanyar háromszéki rész, az egy kicsit messzebb is van ennél, de azokat mi kevésbé szoktuk érezni. Tehát, hogyha tippelni kellett volna, akkor én rögtön ezt mondtam volna tippként, de hát aztán rögtön egy percemből, vagy pár percemből jöttek a hírek, hogy hol is volt ez.
És az utórezgések azok mennyire voltak meglepőek, vagy mennyire, vagy ez így természetes, hogy van egy magasabb értékű rengés, és utána még sok-sok kisebb tapasztalható?
Ez teljesen természetes, nem is tud máshogy lenni. Tehát abban a pillanatban, amikor már előző nap is volt egy 5,2-es magnitudói rengés körülbelül ugyanott, akkor azt már lehetett tudni, hogy ez lesz folytatása. Az meglepő volt, hogy egy 5,2-esre még egy ilyen 40-50-szer nagyobb energiájú rengés másnap kipattant. Tehát aki látta ezt a videót, ahol épp a Petrénye a városkának a polgármester nyilatkozik, az előző napi szintén ott elég erősnek számító, vagy hát térségünkben elég erősnek számító rengés következményéről, és úgy hirtelen megindul alatta a föld, és kapkodnak a mikrofonállományhoz, és alig bírnak álva maradni. Na, ez egy meglepő dolog, hogy egy viszonylag erős, egy még erősebb érkezik. Mert az utórengések általában gyengülő sorozatot szoktak mutatni. De nem mindig, tehát van az, amikor egy rengés csak beharangozója egy következőnek, inkább azt történik, hogy minden ilyennél megindulott a föld kéreg. Megváltozik az addigi egyensúly, ami már eleve egy feszültség fölhalmozódás eredménye egy ilyen földrengés. És akkor kipattam még több ilyen, ezek általában, de nem kötelezően gyengülő sorozatot alkotnak, de valamikor van benne erősebb is. Egyébként mind a mai napig tart ez, tehát ez történt ugye december 29-én volt a legerősebb rengés, és a mai napig vannak olyan akár hármas magnitudói rengések, amelyek önmagukban is szinte bekerülnének a hírekbe, nem károkkal, hanem ezért már ilyen kis színesként ott van, hogy na, akkor történt egy ilyen rengés, de ahhoz, hogy károk legyenek, ahhoz azért ugye az 4-4 és feles szint azért meg kell ugrani ebben a magnitudó skálában.
Arra kérném, hogy segítsen megérteni a hallgatóinknak, hogy pontosan mi történik a föld alatt kilométerekkel, ami idézi ezeket a rengéseket. Most tényleg ilyen nagyon egyszerűen úgy, hogy mindannyian ezt megérthessük, tehát most nem az egyetemi katedra szóhasználatával, hanem tényleg olyan egyszerűen, ha megtenni, hogy elmagyarázza, hogy mi okozza ezeket a földrengéseket.
Igazából az a helyzet, hogy az egyetemi katedrán is csak ezt fogom elmondani, ezért próbálom úgy, hogy mindenki értse. Tehát itt most az történik, és nem csak most, hanem folyamatosan az történik, hogy Európát, ami délen ugye Afrikával határos, és az afrikai kőzetlemez valamiért nyomódik neki az európainak. Most az, amit mi Adriai tengernek ismerünk, ez valójában kőzetlemez szinten Afrikával van összenőve. Tehát valójában az Adriai tenger kőzetlemeze nyomja alulról Európát. Ez a nyomás ez azt jelenti, hogy évente közeledik hozzánk. Tehát egy ilyen néhány milliméterrel évente ráközelít a Kárpát-medencéhez, vagy mondjuk a Bécsi-medencéhez az, ami az Adria partján van, tehát így nyomódik ez össze, ettől vannak ott azok a nagy hegyek, ettől gyűrődnek ezek föl. És amíg ez a mozgás, ez folyamatos, tehát ez néhány milliméter évente. Itt nálunk, ahol vagyunk, ott már ebből szinte semmi nincs. Tehát Budapesten ülök, itt mondjuk egy millimétert mozog évente. Ott az országnak a keleti végén, ott a Kárpátalja felott meg már nullát. Tehát ez elfogy eddig ez a mozgás. És akkor úgy kellett elképzelni, mint amikor egy autó egy utoléréses balesetben neki megy az előtte levőnek, és akkor mit csinál a lökhárító? Az ilyen fölgyűrődik, az is fölveszi ezt a feszültséget, és és deformálódik. Hát ez történik itt is közöttünk, hogy a föld gyűrődik a Dinári-hegység, ott ugye a Horvátországban kicsit gyűrődnek a nálunk levő hegyek is, és amíg ez a mozgás folyamatos, addig ezt a milliméter per évet, vagy néhány milliméter per évet ilyen néhány száz kilométeres távolságon észre se vesszük, mert ezt nem lehet észrevenni. Persze észleljük azt ilyen GPS bázisállomásokkal, hogy közeledik az ország egyik vége a másikhoz, egy-két millimétert évente, na, csökken az ország területe, ki lehet számolni, hogy akkor mi fél focipályányit veszítünk így emiatt évente. Nem veszük észre, nincsenek komoly jelentősége. Abban a pillanatban veszük észre, amikor ez a mozgás valamiért beáll, valamiért a kövek ott nem tudják ezt közvetíteni, de valahogy befagy ez a mozgás, beakadnak egymás közé, és akkor ez a feszültség ez nő, aztán egyszer csak valahol eltörik a kő. És ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen néhány tíz vagy egy-két száz méteres zónában lent keletkezik egy törés a kőzetben, egy repedés, egy erős törés, és emellett történik egy elmozdulás, egy ilyen néhány deciméteres elmozdulás. Körülbelül egy néhány vagy néhány tíz másodperc alatt következik ez be, és amikor ez bekövetkezik, akkor indulnak el a földrengés hullámok erről a pontról, vagy erről a kicsi síkdarabról. Ha ezek elérik a felszínt, akkor itt a felszínen a tovább terjedése az már nem térhullámként, nem hanghullámként, hanem felületi hullámként történik, és ezek okozzák a károkat. Na most ezek olyan, hát, hogy mennek ilyen 3-3,5 kilométer másodpercenként, tehát ami Petrinyában történt, Budapest olyan 300 kilométerre, az körülbelül másfél perc alatt értek a felületi hullámok Budapestre. Tehát körülbelül így kell ezt elképzelni.
És azt jól mondtam, hogy kilométeres mélységekben történik ez?
Igen, ez például 8-10 kilométeres mélységben pattant ki ez a petrinyai rengés, és ez egy jellemző érték itt a Kárpát-medencében. Tehát a magyarországi detektált eddig, mint 80-as években vagy 2011-ben detektált nagyobb észrevehető rengéseknek is ez a jellemző mélységtartománya. Érdekes, hogy tavaly márciusban volt nem olyan messze itt ettől a helytől Zágráb, majdnem a Zágráb városa alatt egy földrengés, ami ott megint csak károkat okozott és bekerült a hírekbe. Az viszont sokkal sekélyebben, tehát az ilyen 2-3 kilométer mélységben történt. Ez azt jelenti, hogy ott a környéken nagyon érezhető volt és károkat is okozott, viszont elég hamar tehát megyünk kifele az epicentrumtól, tehát a kipattanási zónától, akkor ott gyorsan eltűntek a károk, gyorsan eltűnt a hatás. Tehát minél közelebben a felszínhez, annál nagyobb bajt okoz ott a környéken, viszont a hatás elég gyorsan eltűnik. Ami nagyon mélyen történik, az nem igazán hat a felszínre, vagy kevésbé hat a felszínre, viszont ha igen, akkor nagyobb területet egyszerre borít be ez a hatás.
Ez a 8-10 km mélységben olyan szilárd kőzet anyagok vannak, mint amiből mondjuk a hegyek vannak, tehát amit elmegyek a Mátrába, megfogom, olyasmi, vagy az már valamivel puhább, vagy más az anyaga, vagy mi az a felület, milyen anyag az, ami ilyenkor mozog, súrlódik egymással?
Ugyanúgy képzeljük el, mint ami a Mátrában van. Tehát a szilárdsága, rigiditása, a törési képesség, az ugyanaz. Melegebb, persze, mert ugye lejjebb megyek 10 km-re, 8-10 km-re, akkor azért melegebb lesz, de azért ahhoz ez még nagyon nem elég ez a 10 km, hogy megolvadjon. Tehát számít az, hogy meleg, mert ahol inkább meleg, ott inkább hajlamos folyamatos elmozdulásokra, mint ahol valami például a bejutó karsztvíz, vagy a valamiért leáramló felszíni vizek ezt egy kicsit hűtik, ott meg egy kicsit hajlamos arra, hogy beakadjon. De nem, ezek szilárd kőzetek, ezek meleg kőzetek, föl vannak melegezve a felszínhez képest, de ugyanolyannak képzeljük el, mint amit rúgdosunk a Börzsönyben, vagy a Mátrában.
A Kárpát-medence két ilyen gócpontját elmondta, hogy hol vannak gyakran földrengések, de ha most a szűkenvet Magyarországra hagyatkozunk, ami megmaradt 100 évvel ezelőtt a trianoni szerződés után, ezen a területen van olyan pontja az országnak, ahol egyébként gyakrabban van, vagy lehet földrengés, vagy amire érdemes jobban odafigyelni, és ha van ilyen, akkor ott lehet-e ekkora mértékű a földrengés, vagy azért mi megnyugodhatunk a 93 ezer négyzetkilométeren, hogy ilyen típusú földrengés nem valószínű, hogy lesz Magyarországon.
Magyarország mai területén az, ahol a történelemben följegyzett, illetve a műszerekkel is mért, utóbbi időkben is észlelt rengések, nagyobbik része kipattant. Ez összekötöm a Balaton keleti végét körülbelül Komárommal, és ezt a vonalat, hogy mind a két irányban egy ilyen 20-30 kilométerrel kiszélesítem, na most körülbelül ebben az 50 kilométer széles zónában ebben elég sok földrengés történt az utóbbi 300 évben. Tehát például, amit Magyarország mai területén följeztek legnagyobb, ez a komáromi 1763-as nagy földrengés. Ennek a magnitudója, és akkor itt már többször használom ezt a szót, tehát a földrengés során fölszabaduló energiának, hogyha én ezt leírom ezt az energiát, hogy ebben hány nulla van abban a számban, hogyha én ezt valamilyen mértékegységgel kifejezem, na ezt fogja nekem megmondani a magnitudó, ami minden földrengést jellemez, egy ilyen szám. És hát na most ez a magnitudó, ez a komáromi 1763-as rengés esetén egy picivel volt csak kisebb, mint a mostani petrinyai. Tehát Magyarországon is volt olyan rengés, ami egy hasonló kisvárost, mert akkor Komárom körülbelül ekkora volt, az nagyon komolyan elpusztított és halálos áldozatokat követelt. Most a többi, amit mondok, tehát 1810 Mór, vagy 1985 Berhida, 2011 Oroszlány, hát ezek mind-mind észrevehető ott a helyszínen, nagyon is észrevehető, sőt, ijesztő épületkárokat is okozó, vagy mint Mór esetében, hát ott nagyon komoly épületkárokat okozó rengések voltak, ezek itt ebben a zónában sorakoznak, vagy itt nagyobb valószínűséggel pattan ki egy ilyen, természetesen nem fogunk tudni megmondani, hogy mikor fog ez megtörténni, csak azt, hogy itt adott időszakra vetítve egy ilyennek a bekövetkezése valószínűbb, mint máshol. És akkor van még két másik olyan zóna, ahol előfordul. Az egyik az pont a horvát határ közelében, ahol a horvátországi rengéseknek hatása Magyarországon nagyon is érezhető. Tehát azért ennek a petrinyai rengésnek is, annak ellenére, hogy 80-100 kilométerre volt a magyar határtól, valami félmilliárdos biztosítói kár keletkezett csak Magyarországon emiatt. Tehát ilyen kémények, meg falrepedések, azért ez egy elég komoly dolog volt. Akkor van egy Budapestnek ezek déli-délkeleti előtere. Tehát kicsit a Jászság fele, kicsit Kecskemét fele. Itt azért vannak rengések, ha nem is ilyen gyakorisággal, mint ez a Balaton-Komárom vonalnál. Tehát itt az 1956 Dunaharaszti, vagy 1911 Kecskemét, vagy nem is olyan régen volt több is Heves megyében, ugye Tenken, vagy 1925 Eger. Tehát itt ez egy ilyen másodlagos maximum. Természetesen azért világszinten ezek sehol nincsenek, ezek a harmadosztályban sincsenek, ezek a területek világszinten. Hát talán az a Balaton-Komárom az a harmadosztály alját megcsípi, de ennyi, tehát valójában Magyarországon ezek a följegyzett rengések, és hát még egy van, a római időkben jegyeztek fel Szombathelyen, 458-ban, az akkori Szaváriában egy komolyabb rengést, és hát körülbelül ez jelenti Magyarországot. A határokon túl, hát ugye a Komáromi az is valójában annak az epicentrum a Csalló közben volt, de azért Magyarországon is nagyon érezhető volt, tehát most a tilani határt ennyire ne vegyük ki szigorúan. Ha megengedem ezt, akkor az Ér mellék, tehát Debrecentől keletre Nagykároly, Szatmár, Németi, ez a vidék is, ott is volt történelmileg jelentős földrengés 1900-es évek elején. Hát ezek a többi helyen nem nagyon detektáltak ilyet. Ez nem jelenti azt, hogy nem is lehet, de azt, hogy az eddigi észleléseink szerint ez kevéssé valószínű, hogy ott lenne. Hogyha meg akarunk győződni róla, hogy ez tényleg így van-e, akkor viszont meg kell nézni a rendesen a geológiai szerkezeteket, föl kell tárni, hogy van egy ilyen kockázat, és akkor annak alapján lehet akár földrengések, történeti földrengések nélkül is azt mondani egy területről, hogy veszélyes vagy biztonságos.
Volt egy ilyen félmondata, hogy nem tudja előre megmondani, hogy mikor, de ezeken a területeken valószínűbb, hogy lehet földrengés. Ez azt jelenti, hogy a földrengéseket semmilyen módon nem lehet előrejelezni, tehát sem egy perccel, sem 10 évvel, semmilyen módszer, mutató, eszköz nincs erre?
Ugye a 10 év az azt mondja, hogy nézzük a kéregmozgásokat. Tehát leállítok fix pontra GPS bázisállomást nagy pontossággal, és érzékelem azt, hogy ez a terület ez évente ennyit mozog. Japánban ezeket szokták csinálni, hogy jó, érzékelem, tudom azt, hogy ez a lemez a másikhoz képest még évente 6 cm-t elmozdul, mert körülbelül ezek az arányok, és akkor észreveszem azt, hogy hoppá, ez az állomás ez most megállt, vagy nagyon lelassult. És akkor azt mondom, hogy hát gyerekek, itt most ebből valami lesz. Hát nem tudom mikor, mert pontosan mikor fog kipattani, ezt nem fogom tudni megmondani, de azt, hogy itt most elkezdett fölhalmozódni a feszültség. Vagy nem kezd el. Tehát ez az egyik eszköz. A másik eszköz, ez most egy nagyon-nagyon kísérleti stádiumban levő dolog, de ezt kutatják, ezt Magyarországon is kutatják, ugye a Soproni Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben, még a mi tanszékünkön, az ELTE-TPK-n működő űrkutatócsoportban is van ilyen kutatás arra az indikációra, hogy az elektromágneses térben történik-e olyan a változás a földrengés előtt, amit észlelni lehet, és ami lehet egy riasztásnak az indikátor. Most nagyon messze vagyunk attól, hogy ez operatív stádiumba kerüljön, de kutatni mindenképpen érdemes, mert ugye ezt nagyon sok helyen leírták már, hogy az állatok a földrengés előtt olyan furcsán viselkednek, hogy megbolondulnak, hogy ez aztán attól van, mert valami előzetes remegés történik, vagy attól van, mert a megváltozott elektromágneses teret érzékelik, vagy mitől van, ezt nem tudjuk. Ettől még kutatni mindent érdemes. Tehát én nem zárom ki azt, hogy ez az elektromágneses módszereken alapuló kutatás, ez valamikor majd sikert ér, nagyon messze vagyunk tőle, tehát most még azt kell mondjam, hogy nincs eszköz a kezünkben. Amikor azt látom, hogy a GPS bázisállomások, amelyek fokott sebességükhöz képest hirtelen megállnak, és elkezd fölhangzódni a feszültség, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy hoppá, itt most egy veszélyt detektálok, de hogy ez mikor pattan ki, azt nem tudom. Tehát amikor nyáron füllett az idő, akkor azt meg tudom mondani, hogy valószínűleg zivatar lesz, mert olyan párás meleg van, de hogy pontosan a villámok hol fognak lecsapni, ezt nem tudjuk előrejelezni. Körülbelül ehhez nagyon hasonló folyamatról van itt is szó, ugyanúgy az egyedi eseményeknek az előrejelezhetősége az szinte nulla pillanatnyilag.
Köszönöm, és egy utolsó kérdés visszaugorva a beszélgetés elejére, amikor elmagyarázta, hogy egy-egy millimétert mozdul mondjuk Európa irányába Afrika, vagy remélem jól mondom, hogy összetolódnak a lemezek, hogy ez milyen időtávlatban okozhat olyan típusú változást a kontinensben, ami megváltoztatja a ma ismert kontinensi képeket? Tehát itt mekkora időtávlatban van szó?
Azt mondom, hogy ez mondjuk egy fél centi, vagy hát délebre ugye Görögországon egy centi évente, akkor ez azt jelenti, hogy az a tenger szakasz, ami mondjuk Kréta és Afrika között van, ez ilyen 10-15-20 millió év alatt be fog záródni. Tehát ilyen időtávban. De ez nem olyan meglepő, bárki beírja a videó megosztók közé azokat a kulcsszavakat, hogy kontinens vándorlás a jövőben, és akkor ott kap el, vagy a múltban, vagy a jövőben, és akkor fogja látni, hogy jaj, hát 20 millió év alatt egy ilyen tenger, mint a Föld közé simán be tud záródni. Vagy meg tud keletkezni akár.
Hát szerencsére ezt már nem fogjuk megérni, de kutatóként nyilván tudnak ezekkel foglalkozni.